A szabad esés a vernisszázsra folytatódik, amelynek ma a mester és tanítványa a témája. Szurcsik József Munkácsi díjas festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem volt rektorhelyettese, 1986-ban a Hangár című kiadvány számára készített borítóképet, amin először jelent meg a később védjegyévé váló profilból ábrázolt férfi fej. Szász Sándor Budapesten él és alkot, képei a természet és az ember melankolikus és apokaliptikus feszültségét tükrözik, ami a világ kaotikus és sötét vetületében csúcsosodik ki. Első körben beszélünk arról, hogy nektek milyen mentorált viszony jutott.
Nekem az egyetemen a Szabados Árpád volt a mesterem, akit nagyon tiszteltem és szerettem, és nagyon örülök, hogy a véletlen mondjuk ő hozzá sodort, vagy mondhatnám azt, hogy köszönöm, hogy ő választott az osztályába, mert úgy tudom, hogy hát ilyen mérlegelés volt, hogy kihez kerüljek, és ő kardoskodott végül mellettem, hogy neki kell a fiatal ember. És hát, hogy mikor enged el egy mester, egy tanítványt, ez szerintem eléggé tehát változó, de szerintem időben kell, hogy ez megtörténjen. Szerintem nagyon fontos az az 5 év, ez az megfelelő idő is, szerintem ahhoz, hogy kialakuljon, hogy valamilyen formája legyen egy fiatal embernek a világról. Tehát alakuljon ki egy kép, hogy ő mit szeretne. Az Árpád ebbe például nagyon nagy szerepet hagyott, hogy amit lehet, ki lehet, amit lehet, azt próbálja meg kikísérletezni, hogy ne túl korán kerüljek bele például egy olyan helyzetbe, amiben bele tudok ragadni, és elmondhassam 20 vagy 30 év után, hogy megtaláltam a stílusomat, mert ezt, ha lehetett, akkor kerültük. Tehát, hogy ilyen ne legyen. Sokkal természetesebben alakuljon ki az, hogy bizonyos időszakokban mit csinálunk, mi az, ami érdekel.
Ti kettőtök kapcsolata az egyébként hogyan alakult, József?
Ha még röviden hozzászóltok, hogy én például nagyon éreztem azt a Józsi munkáiba, hogy tehát vannak olyan területek, amik tehát közösek szerintem a vágyainkban, vagy a képzeleteinkben. Tehát amilyen formákat találtunk meg például a tájkép festészetben, tehát nagyon sok közös pontot éreztem, annak ellenére, hogy én egy picit másfajta tájat, de nagyon szerettem a Józsinak a tájait, amiben tudtam barangolni.
Nagyon sok kölcsönösség van egyébként ebben, tehát ha nagyon számomra, ami Sándor művészetében feltétlenül izgalmas, annak egy sajátos felfogását saját magamban is megtaláltam, hogy mondjam. Ez egy különös dolog, tehát rokonnak éreztem az ő minden egyes mozzanatát, anélkül, hogy én őt lemásoltam volna, vagy ő bármilyen módon abból indult volna ki, amit én csináltam. Tehát az érdekes, hogy vannak olyan kérdések, vannak olyan témaválasztások is, akár amelyekben van némi hasonlóság, vagy egy picit összhang. De az, hogy én borzasztóan örülök egyrészt, hogy most itt együtt ülünk és együtt beszélgetünk, folyamatosan figyeltem az ő munkáját, és minden alkalommal élveztem azt, amit látok, és hogy annyira mélyre ment igazából, tehát az ő felfogása, az ő művészi útja, az soha nem a felszínen játszott, nem az volt az ő pályája, nem nagyon mélyre ment. Tehát az, amire te az bevezetőben utaltál, hogy milyen, igazából azok a mélységek, amelyek ilyen lelki tartalmakat dolgoznak fel a vizualitással, a festészet nyelvén, és hogy van egy sajátos realizmus, amire lehet azt is mondani, hogy szürrealizmus, és vagy nem a valóságot próbálja sikerrel reprodukálni, de egy valóságtartalma mindenképpen van. És lehet erre azt mondani, hogy disztópikusan játszik ezzel, de nem, mert én azt hiszem, hogy itt mindig az életigenlés és a pozitív gondolkodás ereje az, ami képes megmutatni azt, hogy langsam spazieren blitte, tehát hogy emberek, gondolkodjatok egy kicsit el azon, hogy milyen életet éltek.
A mesternek dolga az, hogy szóljon, hogyha egy olyan útra nem téved, hanem lép a tanítványa, ami a mesternek a hatókörén kívül esik?
Ez a mester és tanítvány viszony, ez egy nagyon, hogy is mondjam, ez egy nagyon régi sztori. Tehát, hogy...
Azt nem azt akarod mondani, hogy túl van reprezentálva.
Nem, hanem az, hogy igazából a mester szerepe szerintem akkor hasznos, hogyha ő egy külső szem tud maradni. Mm. Tehát, hogy ha ő nem megmondja, nem egy ilyen frontálisan diktálja azt, hogy mit kell csinálni az ő növendékének, vagy az ő tanítványának, hanem mindig és kizárólag abba a figyelmét arra fordítja, hogy a saját egyéniségének, a saját művészi energiáinak a felhasználásával hogyan alkot ez a fiatal, vagy akár nem fiatal, hogy hogyan hoz létre teljesen sajátosan új dolgokat, mert a reprodukciós művészet persze létezik, de kevésbé izgalmas. Tehát sokkal érdekesebb, hogy az egyén hogyan gondolkozik ezekről a dolgokról, amivel egyáltalán foglalkozik, meg hogyan él abban a világban, hogyan él az aktuális jelen időben. Mm. És a mesternek igazából nem az a feladata szerintem, hogy megmondja, hogy ez rossz vagy jó, mert ő is csak egy alkotó jó esetben, vagy ismer technikákat. A mester például arra nagyon jó, hogy elmondja, hogy ez az anyag nem passzol össze.
Ha.
De nem az, hogy mit tesz a művészetével a hallgató, a növendék, az szerintem nem szabad abban nagyon belemenni. Nyilván a külső szem elmondhatja, hogy esetleg ez egy zsákutca, de véleményem szerint nincs elrontott műtárgy, nincs elrontott kép vagy szobor, minden csak a befektetés kérdése időben, mondom, mert sok energiával kis eredményt el lehet érni, kis befektetéssel, kevés energiával viszont nem lehet eredményt elérni.
Érdekes, ezt pont tegnap hallottam, és ez nem is tudom, azt hiszem, hogy a Révés Sándortól származik ez az idézet, hogy a gyorsan jövő siker az egót növeli, a lassan jövő siker az pedig a karaktert. És hogy ez például, ezt, hogyha a mester látja, tehát, hogyha nem tudom, hogy voltak-e üstökösök bármelyik ötök életében, hogy az üstököst azt hogyan kezeli a mester?
Én úgy éreztem, tehát így a korábbi években, különösen tehát így az egyetem után, hogy tehát ahhoz, hogy én bárkinek tanácsokat, vagy akár tanítsak, tehát ahhoz sokkal több tapasztalatra van szükség szert tenni. Tehát én elsősorban amellett döntöttem, hogy jobban szeretném azt, hogyha bejárok egy olyan utat, amiből valóban visszaadhatok, és ezt nagyon szívesen teszem. Szemben tehát olyan esetekkel, amiket láttam, hogy vagy amit nem éreztem annyira a helyesnek, hogy tehát a tanári állás az ne az, tehát ne megélhetés legyen, hanem inkább tehát egy küldetés. Kevés mentoráltam van, de tehát olyan igazi, amire azt mondanám, hogy tanítványom, azt talán nem merném így megnevezni. Nagyon jól esik valóban úgy tanácsot adni, hogyha látom, hogy van befogadói oldalon egy igény rá, de ezt nem erőltettem sohasem túl, és tehát a mesterem, aki mondjuk a Szabados Árpád volt, még annyit fűznék hozzá, hogy ő valóban elkerülte ezt a lehetőséget, hogy ne alakuljon ki mester és tanítvány. Szerintem az egész Szabados osztályról el lehetett mondani azt, hogy egy elég speciális viszony volt így a tanítványok is közötte. Tehát tudtunk az egyetemen olyan osztályokat mutatni, ahol valóban nagyon érződött ez a végigkíséri a mester a tanítványnak az útját, de a miénk egyáltalán nem ilyen volt. Tehát nagyon hagyott egy olyan teret a személyes döntésekbe, amiért mindig nekünk kellett megküzdeni. Az viszont nagyon érdekes, hogy évekkel később is, amikor külön az egyetem falain kívül dolgoztam, mindig úgy éreztem, hogy mögöttem áll a Szabados Árpád és a Kis Péter, és véleményükkel mindig korrigálnak. De már jól esett, hogy valójában én hozom meg a végső döntést és ítéletet, de tehát nekem körülbelül olyan 10 év után az egyetemet követően kezdett kialakulni valami olyan belső érzés és igény arra, a világra, ami talán 2010-ben indult el, és egy erősebb karakter egyet visel. Mondhatni, hogy igen, úgy rám lehet mondani, hogy ez én lennék.
Egyébként ez egy nagyon szerencsés helyzet, amit a Sándor mond, hogy létezik, létezett olyan mester, akire ilyen szinten lehetett számítani. Tehát, hogy akinek a korrektúrája, vagy azok a beszélgetések, szakmai beszélgetések, azok elvezettek odáig, hogy újabb kérdéseket tesz fel a saját munkája kapcsán, és megoldásokat is esetleg talál, hiszen a mester kinyitogat olyan ajtókat és ablakokat, amin át lehet járni, ki lehet tekinteni, és az önismeretben, a szakmai önismeretben is nagyon sokat segít, és ez, ha megmarad, és sokáig a pályán ez működik, akkor szerencsés. Igazából a mesternek láthatatlannak kell lennie. Tehát a Sándor munkáiban egyáltalán nem köszön vissza semmilyen egy vonal, egy pötty sem a mesterből. Viszont az nagy baj szerintem, hogyha a mesternek olyan direktívái vannak, és olyan erős egyéniség, aki kvázi rátelepszik a hallgatójára, és a hallgatóban élete végéig megmarad. De az, hogy a mester nyomát kell követnie, mert különben nincs a pályáról letér, vagy valami nagy baj történik vele. Én azt hiszem, az egyetemi képzés során számomra az volt az izgalmas, hogy már megfelelő nyitottsággal és jó érzékkel és jó képességgel érkezzenek a hallgatók mondjuk az egyetemi képzésbe, de például Szabados Árpád neve, ha elhangzott, akkor egészítsük ki azzal, hogy ő például tehát a gyerekekkel is foglalkozott, tehát a gyerekektől egészen a kisgyerekektől a felnőttekig, mert na most felejtem el a nevét. Gyíkműhely alapítójaként is szédületes dolgokat köszönhet neki. Azt hiszem, hogy az edukációnak azon a szintjén működött Szabados Árpád társaival, akik olyanokat, olyan tényleg, megint ezt a szót használom, hogy olyan ajtókat, kapukat nyitogattak ezeknek a gyerekeknek, ahol nem volt mese. Tehát ott onnantól kezdve nem csak megfertőződtek a képzőművészettel, vagy a vizuális művészetek egészével, hanem bizony a különböző művelődés történeti tételek is szépen beleívódtak ezekbe a fiatalokba, és egészen máshogy kezdtek az életről gondolkodni, és ez bizony a minőségi élet kialakulásában is nagyon sokat számított. Most az egyetemi képzésben nem mondom, hogy tömeges képzés van, ezt nem mondhatom, de ez kétségtelen, hogy ha úgy nézzük, akkor évente Magyarországon durván 300-an szereznek művészdiplomát. Pécsen, Egerben, Szombathelyen, Szegeden, Nyíregyházán, Győrben, Budapesten. Nem nagy a szám, de amúgy nagy a szám.
Hát tehát persze.
Ha belegondolunk, akkor nagy a szám. Nagy ez a szám. És hogy kell-e ennyi
festőművész, képzőművész.
Kell ennyi, és akkor az én válaszom erre az, hogy igen kell, mert az egészséges kiválogatódás elvén is nagyon fontos, hogy legyen egy, tehát mezőnyben lehet focizni, nem igaz, hogy egyedül rugdossa az ember a falnak a labdát, akkor az úgy jó, tehát kell a mezőny ahhoz, hogy ezek a készségek, ezek a művek valóban fényre is kerüljenek, és itt ugye jön az majd az a kérdés, amiről beszélünk, hogy hogyan jutnak el mondjuk a fiatal pályakezdők odáig, hogy érvényesüljenek, és ezeken a szakmai területeken meg is tudják mutatni magukat. Ez meg egy másik kérdés, igen, hogy a felismerhető-e, vannak-e olyan készségű, tehetségű, képességű emberek, akik már az egyetemi, mondjuk az egyetemi képzés elején megmutatkoznak, és látszik az ő erejük, van ilyen. Sőt, olyan is van, akik nem jutnak be a felsőfokú képzésre, és anélkül is eljutnak odáig, hogy a pályán igen fontos szerepet töltsenek be. És ebben a tekintetben van olyan, akiknek nincsenek mentoraik, és nincsenek mestereik, mégis sikeresek, és aztán itt nyilván meg is lehetne említeni a Bozó Szabolcs jelenséget, ami az egyetemi hallgatók is felteszik a kérdést, hogy lehet-e sikeres valaki egyetemi képzés nélkül, mert ők bizony azt látják, hogy ők itt tanulnak 5 évig az egyetemen, sok áldozat árán elvégzik ezt az iskolát, de hát van, aki nem végzett felsőfokú művészeti képzésben, és mégis a pályán nagyon jelentős erővel ott van, és egy nemzetközi világhírű menő művész lett belőle, fiatalkora ellenére.
Ugye itt az üstökös kérdése volt, hogy mi az a pont, ahol felemelem, és mi az, ahol elkezdem leszegni ami nem egy jó dolog, de leszegni a szárnyát. Szabad-e ilyet csinálni? És hogyha igen, akkor milyen szabályrendszer szerint? A következő részben beszélünk a galériákról, arról, hogy hogyan talál meg mentor tanítványt, és fordítva, keresni kell-e, és mi történik akkor, hogyha ez soha nem jön létre, ez a kapcsolat. Innen fogjuk folytatni Szurcsik Józseffel és Szász Sándorral a vernisszást.